Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Egyre nagyobb a pánik az európai autógyártók körében a kínai gyártású elektromos járművek dömpingje miatt. Lassan már uniós szinten is megmutatkoznak a visszakozás jelei az erőltetett elektromobilizációtól, szinte visszhangozva a józanabb gyártók régóta szajkozott érveit az évszázados múltra visszatekintő világszínvonalú európai belső égésű motorok piaci fölényének megtartásáról. A villanyautók eddig hangozhatott mindenek felettiségét lassan felváltja a kiózonodással felérő, reálisabb kép terjedése. Ma már a nyílt titok, hogy az elektromos járművek szervizigénye nem is olyan kicsi. Ráadásul a rengeteg elektronika miatt a márka szervizek munkája jelentősen bonyolódott, egyben drágult. Nagyon drágult. De a félig elektromosnak számító hibridekben és plug-in hibridekben gyárilag előre beépített, ám utólagos előfizetéssel felébreszthető, sok-sok alvó elektronikus kütyüjének karbantartása, javítása és gyakori fejtörést okoz a szerelők számára. Az elektronikus világba szélsebesen beépülő, újabbnál újabb és egymástól eltérő innovációs ugrások, az akkumulátor technológia és az autonóm vezetés villámgyors fejlődése ugyancsak komoly terhelést jelent a folyton versenylázban égő szervizek számára. Lehetséges tartani a versenytempót egyáltalán ezzel a futurisztikus világgal? Kérdezem Válint Pétertől, a Porsche Pest szerviz igazgatójától, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban nem csak a gépjármű gyártás fejlődik, és a gépkocsik technológia lesz egyre magasabb színvonalú és egyre bonyolultabb. Ez természetesen ebben a versenyfutásban, hogy említetted, a javítási technológia is folyamatosan fejlesztés alatt van, és ha lehet mondani, roham léptekkel halad, és követi le azokat az új technológiákat és új fejlesztéseket, amivel a gyártók ugye egyre modernebb, egyre környezetbarátabb felhasználó oldalról egyre könnyebben kezelhető gépjárműveket igyekeznek a piacra tenni.
Hogyha megnézzük, hogy egy autó ciklusa, életciklusa hány év, általában ugye régen 6-7 évet mondhattunk volna, vagy mondtunk is, ma már ennél rövidebb szokott lenni. Vannak olyan márkák, gyártók és modellek, ahol ez már csak 3-4 év, és elég gyors a fluktuáció. Ráadásul időközben a különböző faceliftek, tehát a különböző időszakos frissítések során jelentősen módosíthatnak a technológián, a motorokon, a hajtásláncon, mi egyebben, miközben még elvileg ugyanaz a modell marad. Ez azt jelenti, hogy a szervizeknek sincs lehetőségük ölvetett kézbe várni a következő modellt, tehát nektek is követnetek kell a gyárakat. Most, hogy ez az elektromos világ lassan beköszönt, most nehezebb a dolgotok, mint korábban?
Azt lehet mondani, hogy ilyen robbanásszerű változás, illetve fejlődés az infotainment rendszerekben következett be. Azok a telefonos applikációk, azok az online szolgáltatások, amik ugye egyre inkább nem szükségszerűek, de elvárhatóak, hogy egy modern autó benne legyenek, így gyakorlatilag a fejlődés sebessége és a fejlesztések, a szoftverfrissítések sebessége nagyon jó modellezhető a mobiltelefonok szoftverfrissítésével és fejlesztési sebességével.
Naponta,
hetente érkeznek új szoftverek ugye a telefonjainkra. Ha megnézzük, hogy ugye ezek a telefonok, ezek aktívan részt vesznek ugye a gépjármű internethez kapcsolásában. Egy csomó olyan funkció elérésében, akár applikációkon keresztül, akár valamilyen márkához kapcsolódó oldal segítségével. Azt láthatjuk, hogy egy mobiltelefonon végzett szoftververzió bizony-bizony magát a kommunikációt, a gépjárművel történő kommunikációt is jelentősen befolyásolhatja, és a tegnap még tökéletesen, a gépjárműben tökéletesen működő szolgáltatás egyik napról a másikra, akár egy telefonos szoftver frissítéssel is akadozóvá válhat, vagy eltűnhet a gépjárműből. Ilyenkor természetesen ugye a gépjárműgyártók is ugye a telefonos szolgáltatókkal és a fejlesztőkkel együttműködve igyekeznek a gépjárműveket az új szoftverek befogadására alkalmassá tenni, hogy ezek a kényelmi és egyéb funkciók, ezek mindenféleképpen elérhetőek legyenek ugye a tulajdonosok, felhasználók részére.
Az elektromos világ visszáságára igazán jó mintául szolgálta az ID modell sorozat bemutatása a Volkswagen házatájánál. Talán emlékeznek a hallgatók, amikor megjelent az ID3, tehát az volt az első modellje, és mondhatnám azt, hogy a világ egyik első nagyszériás, speciális fenék lemezre épített, tehát ilyen moduláris rendszerben épített rendszerű autó családjának első tagjáról van szó. több tízezer autót legyártott a Volkswagen, nem tudta eladni, mert nem működtek. Hibás volt a szoftver, és utána több mint fél év, hármed évig dolgoztak rajta, tízezer ember, legalábbis én úgy emlékszem a sajtóanyagra, mert olyan szoftver igénye volt, amire nem volt fölkészülve a gyártó. Ez azt bizonyítja, hogy az elektromos autózás világa teljesen más, mint a hagyományos belső égésű motorok világa.
Mondhatjuk azt, hogy ez nem feltétlenül az elektromos autóhoz kapcsolódó, hiszen az ügyféligények és a technológia változásával egyre is újabb infotainment rendszerek kerülnek bele az autókba. Ezeknek az infotainment rendszereknek, ha megnézzük, eltűnnek gyakorlatilag a hagyományos kapcsoló gombok ugye a gépjárművekbe. Rengeteg olyan funkciója is van, akár információkijelzéssel, akár különböző extráknak vagy berendezésnek a működtetésével kapcsolatban, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a gépjármű ez jó minőségben és biztonságosan rója az utakat. Tehát, hogyha megnézzük, hogy egy infotainment rendszerbe belépünk egy autónak a menüjébe, hány rendszerrel és hány vezérlőegységgel kell, hogy kapcsolódjanak, egy nagyon bonyolult szoftverhálózatot fogunk találni, és ezeknek az illesztése, és azok a szoftver konfigurációk, hogy ezek a rendszerek gördülékenyen, felhasználóbarátan és minden körülmények között működőképesek legyenek, ez egy rettentesen bonyolult programozási feladat. Ugye ezzel dolgoznak most az autógyárak, és ezeket igyekeznek ugye áttenni a mechanikus, illetve félautomata rendszerekről a teljesen digitalizált rendszerekre. Ezt a digitalizációs változást éljük most meg. Azt mondom, hogy az első lépések azok ilyenkor mindig egy kicsit nehezek, hiszen minél bonyolultabb a rendszer, ugye annál több hiba lehetőség van benne, de nagyon sok fejlődés futott le az elmúlt 2-3 évben, és ezek a fejlesztések ezek ugyanúgy megjelennek nem csak az elektromos autókban, hanem a belső égésű hagyományos motorokkal szerelt gépjárművekbe, hiszen infotainment rendszerekben nem nagyon teszünk különbséget abba, hogy ez most egy dízel, benzines vagy egy elektromos hajtású gépjármű.
Mondhatjuk sarkítva, hogy a mai szervizek, szakszervizek sötétben tapogatóznak, hogyha arról van szó, hogy a újonnan megvásárolt, hát telítömött, elektronikával telítömött autó val esetleg gondok adódhatnak idővel. Például, mert eszembe jutott, hogy most a beépített 42 asszisztensből 5-öt föléleztek, megrendelem, menet közben is megtehetem ugye a folyamatosan létrejövő internetes hálózaton keresztül, és attól kezdve működésbe lép, mondjuk egy hónapig, két hónapig előfizetem. Tehát miután utólagosan kell felébreszteni egy már korábban beépített, de nem működő rendszert, utólag derül ki, hogy van-e probléma vele, vagy sem. Ez azért nagyon rizikós, nem?
Hát igazából, hogyha belegondolunk, az asszisztens rendszerek azok biztonságra hangolt rendszerek. Tehát azt a gyártók minden esetben garantálják, hogyha az asszisztens rendszer hibát némél ez a gépjárműben, akkor az asszisztens rendszer a gyártói tervezés és a gyártói kivitelezés szerint működőképes.
De van belső ellenőrzés?
Gyakorlatilag az asszisztens rendszerekről ugye folyamatosan a gépjármű indításakor ugye ellenőrző protokollok, tehát öndiagnosztikai protokollok futnak azért, hogyha valamelyik rendszer nem tudja 100%-osan ellátni a feladatát, arról a felhasználó azonnal kapjon visszajelzést.
Na de ha nincs fölélesztve, mert nem fizetett elő az ügyfél, akkor az nem működik.
Most nézzünk egy olyan példát, ezek még elég gyerekcipőben járnak ezek az előfizetéses rendszerek, hiszen olyan biztonsági extráknál, ami a vezetés biztonságot, a közlekedés biztonságot elég jelentősen befolyásolja, ott azért ilyen előfizetéses rendszerek még nem működnek, tehát hogy ez vagy benne van az autóba, vagy nincsen benne az autóba. Ha benne van az autóba, és hibát jelez, akkor erre megvannak a gyártói diagnosztikai protokollok, ezeket végig kell futtatni, és a diagnosztikai protokollok alapján a szükséges beavatkozásokat, javításokat, szoftverfrissítést és esetleges alkatrészcseréket el kell végezni. Olyan rendszereknél, mint például egy előfizethető navigáció, hogy az autó nem használ navigációt, nem keres bizonyos olyan szenzorokat, mondjuk navigációs antennát, hiszen nincsen szüksége a működtetésre, ami nem aktív az autóba. Abban a pillanatban, hogy aktiváljuk, abban a pillanatban, és hibát jelez, hogy valamiért nem működik, abban a pillanatban viszont ugyanazok a diagnosztikai protokollok fognak életbe lépni, mint azoknál az autóknál, ahol szériába tartalmazták ezeket az extrákat. Tehát javítás szempontjából itt olyan nagyon nagy különbségeket nem lehet felfedezni, mind a mellett, hogy minden bizonnyal nagyon kellemetlen annak, aki előfizet egy szolgáltatásra, és esetleg napokig nem tudja igénybe venni, hiszen valamelyik rendszer miatt ez nem aktiválható, ez a plusz extra.
Melyik területen végzett munka okoz nagyobb fejtörést a márkaszervizek számára? A hajtáslánccal kapcsolatos javítások vagy hibák, vagy pedig a, hát a számítástechnikát igénylő asszisztens rendszer és a különböző vezérlések.
Mondhatjuk azt, hogy ugye a hagyományos autószerelői feladatokra ugye több tíz éves tapasztalattal rendelkező kollégák is rendelkezésre állnak, ugye főleg a márka szerviz területeken. Míg az elektronika és a digitalizációs területek ugye mind új és fejlesztendő területek jelennek meg a márka szervizek életében. Teljesen más jellegű javítási technológiát igényel egy infotainment rendszer javítása, teljesen más folyamatokon futnak végig a gépjárművek ezen a területen. Nagyon-nagyon kell támaszkodni azokra az információkra, amit ugye az ügyfelek bejelentenek, hiszen a kedves felhasználó látja azt a problémát, azt a lefagyást, azt az akadozást, az a kompatibilitási problémát, amit ő használat közben tapasztal. És ez lehet akár egy mobiltelefon probléma is, tehát nem feltétlenül kell arra gyanakodni rögtön, hogy az autónak a rendszerei nem megfelelőek. Sok esetben kompatibilitási problémákról beszélünk, amikor a telefon szoftververzió és a gépjármű szoftververziója egyszerűen nem tud kapcsolódni egymáshoz.
És vannak ilyen szakemberétek?
Természetesen, tehát ugye erre a gyártók nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen ezek olyan rendszerek, aminek a működésével vagy nem működésével az ügyfél nap mint nap szembesül. Tehát mikor használok egy autót, és bizonyos extrák vagy bizonyos szolgáltatásokat, amit én szívesen használnak ebbe a kocsiban, nem működnek, azt a napi üzemeltetés során mindig szembesülünk vele. Ezekre a gyártók nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és a márka szervizekbe is különböző területekre specialistákat képeznek ki, ennek vannak képzési útjai, és ezek a specialisták látják el ezeknek a gépjárműveknek a diagnosztikáját, szükség szerinti javítását.
Igaz az a szerintem egyébként hamis állítás, hogy a elektromos autók hajtáslánca az olyan egyszerű, mint a faék. Tehát nem igényel komoly karbantartást, komoly javítást.
Az a része igaz, hogy igazából karbantartási igénye, tehát például olajcsere, amit ugye a hagyományos gépjárműveknél hozzászoktunk, hogy 20 ezer, 30 ezer kilométerenként, 15 ezer kilométerenként olajat kell benne cserélni, azt, hogy gyertyát kell benne cserélni. Ilyen jellegű beavatkozások ezeknél az autóknál nincsenek.
Igen, de azok apró pénzek, tegyük hozzá, egy komolyabb hajtási lánc belül problémához képest.
Természetesen, de ugye általában ezek a karbantartások azért szükségesek a gépjárműhöz, hogy minél hosszabb időtávon, minél több kilométeren keresztül hűtársként tudják szolgálni ugye az üzemeltetőt, és ne legyen velük működési probléma. Tehát ezek a karbantartások és ezek a gyártó által előírt karbantartások mind arra szólnak, hogy a gépjárműnek vagy egyes részeinek az élettartamát meghosszabbítsák.
Elektromosnak talán mi a karbantartási igény? És van-e igény?
Gyakorlatilag van, tehát itt is vannak átvizsgálások, vannak speciális dolgok is természetesen, most hogyha kicsit szakmázni akarunk, akkor vannak olyan vízzel hűtött forgórészsel ellátott nagy teljesítmény elektromos autók, ahol például ennek a vízzel hűtött forgórésznek a tömítettségét is rendszeresen ellenőrizni
Ezeket
kell.
Ezeket gyakrabban kell, mint például egy benzines autóit?
Nem, gyakorlatilag a sok esetben csak időtávot határoznak meg ugye a gyártók, tehát hogy két évente, egy évente be kell vinni a gépjárművet inspekciós szervizre, egy átvizsgálásra, de az, hogy ez alatt az idősáv alatt hány kilométert fut az autó, igazából ilyen jellegű korlátozások
tehát
nincsenek.
Tehát van egy éves inspekciós szolgáltatás, egy szervizelés is, ugye?
Különböző modelleknél ezek különböző. Ez általában a technika állásától függ, hogy milyen technológiát építettek be ebbe az autóba. A technológia minél bonyolultabb, elméletileg annál inkább korlátozzák ugye ezeket az idősávokat, vagy kilométerfutásokat, valahol csak két év kilométer korlátozás nélkül, valahol két év 30 ezer kilométer, mint amihez hozzászoktunk ugye a hagyományos belső égésű motoroknál. Ez mindig azt határozza meg, hogy van-e olyan az autóban olyan beépített technika, ami igényli azt, hogy időről időre szakember ránézzen, és eldöntse azt, hogy ennek a technológiának, vagy ennek a technikának, ennek a berendezésnek a működése az megfelel a gyártói állapotnak, vagy valamilyen beavatkozás szükséges.
Nagyjából 15 éve mondhatjuk azt, hogy nagy szériában gyártják a világban az elektromos autókat, tehát most már vannak 15 éves elektromos autók is a piacon. Hogyha összevetjük a mai autók korszerűségét, technikai színvonalát, technológiai színvonalát, hogyan ítéled meg az elmúlt 15 év történését szerviz szemmel?
Hát mondhatjuk azt, hogy a gépjárművek egyre bonyolultabbak lesznek. Ez igaz az elektromos autókra, igaz a hagyományos belső égésű motorral szerelt gépjárművekre. Ha megnézzük, hogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt milyen technikával kerültek az autók értékesítésre, mi volt maga az elvárás a részünkről ahhoz, hogy ezzel az autóval mit szeretnénk tenni? Egy balatoni túra előtt gömbfejet zsíroztunk, szelephézagot állítottunk.
Jó, az 50 évvel ezelőtt volt.
Hát azért mondom, hogy ez egy 50 évvel ezelőtti technológia. Most el akarok menni 3-4 ezer kilométeres túrára egy gépjárművel, megnézem, hogy van-e benne üzemanyag, és vettem erre autópályamatricát, az összes többiért szóljon az autó. Ha ezt hozzátesszük azt a jogalkotói elvárást, hogy a gépjárművek egyre környezetbarátabb, egyre biztonságosabbak legyenek, akkor azt látjuk, hogy a fajlagos teljesítménye, ha megnézzük az autóknak, az egyre jobb lesz. A fogyasztása független attól, hogy mindenki emlékszik arra, hogy a Golf 1-ese csak 6 liter benzint fogyasztott, a mostani meg 7 litert, hogy mennyivel rosszabb. Az egy 700-800 kilós autó volt, ez meg egy 2 tonnás autó, amivel közlekedünk az úton. Teljesen megváltoztak a közlekedési szokásaink, megváltoztak az elvárások a gépjárműhöz, ennek megfelelően az autók egyre bonyolultabbak, egyre nehezebbek.
De az elektromos autóknál hogy néz ki?
Az elektromos autóknál gyakorlatilag ugyanez a fejlődés megtörtént. Hogyha megnézzük az akkumulátorok energiasűrűségét, hogy mennyit fejlődött az elmúlt időszakban, azt lehet mondani, hogy azért elég jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a gyártók. Ez igaz ugye a töltésrendszerekre, igaz ugye magára az akkumulátor kapacitásra is. Ugyanakkor a térfogató akkumulátorban megduplázódott gyakorlatilag az energiasűrűség az elmúlt időszakban. Természetesen ez még mindig olyan, amire azt mondjuk, hogy egy liter benzinhez, egy liter gázolajhoz képest az energiasűrűség még mindig nem összehasonlítható, de arra a használati módon, amire az elektromos autókat igazából fejlesztették, az, hogy a városi használatban lokális helyi emisszió nélkül üzemeltethető gépjárművek álljanak rendelkezésre nagy darab számba ugye a felhasználók részére, az gyakorlatilag már most is elérhető.
Elmondható, hogy robbanásszerű fejlődés megy végbe ugye az akkumulátor technológiánál, a szilíciumionos, lítiumionos, vasoxidos, szilárdtest akkumulátoron kívül még sok egyéb más kutatás és fejlesztés folyik a világban. Minden gyártó szinte másfajta akkumulátort használ. Tehát elmondhatjuk azt, hogy esetleg mondjuk a 15 évvel ezelőtt üzembe helyezett 100-120 kilométeres hatótávú elektromos autónál hamarosan le kell húzni arra a lót, mert hogy nem tudtok már alkatrészt behelyezni, például akkumulátort?
Jelenleg az alkatrész ellátás az biztosított még.
Hány évre visszamenőleg?
Nincs már ugye erre semmilyen szabályozás, tehát erre azt lehet mondani, hogy amíg a piacon vannak ezek az autók, és amíg van rá fizetőképes kereslet, addig ezek az alkatrészek általában elérhetőek. Természetesen itt is jöhet egy olyan szankció, háború, vagy bármilyen szituáció, amivel ez ideig, óráig ugye problémát jelenthet egy alkatrésznek a beszállítása, de ezek ugye olyan helyi problémák, vagy adott alkatrész típushoz, adott szituációhoz való összefüggő kérdések, amit nem lehet globálisan vizsgálni. Mondhatjuk azt, hogy a felhasználás fogja meghatározni azt, hogy ezek a gépjárművek még mennyi ideig lesznek a piacon, és mennyi ideig lesznek felhasználhatók, mennyire lesznek üzemben ugye az utakon. Maga a technológia elég jól javítható, tehát eljutottunk már azért odáig, hogy az akkumulátorok javíthatóak, a modulok cserélhetőek, a vezérlőcsek cserélhetőek.
A régiek is?
Természetesen. Tehát ezek is a javítási technológia rendelkezésre áll, tehát nincsen az a nyomás, hogy mondjuk komplett akkumulátorokat, vagy olyan nagy értékű alkatrészeket kelljen cserélni, ami mondjuk egy autó értékének a 50-100%-a is ezért gazdasági totálkárban rend egy autót.
Itt a végén még egy tévhitet el kellene osztatnunk, vagy megerősítenünk. Valóban olcsóbb egy elektromos autószerviz igénye, mint egy benzines dízelé?
Gyakorlatilag, hogyha megnézzük, vannak olyan speciális üzemeltetésű gépjárművek, mint mondjuk egy taxiüzem, hogyha azt mondod, hogy egy benzines dízelüzemű autónál 30 ezer kilométerenként be kell vinni az autót egy inspekciós szervizre, olajcserére, bármilyen technológia szerinti javításra, még egy 2 éves kilométerkorlátozás nélkül elektromos autónál ugye nincsenek ilyen megkötések, ott nagyon nagy különbségek lehetnek ebbe. Ha ez még hozzászámoljuk például a fékjavítások költségét, amit megnézve egy hagyományos belső égésű motort, ahol a féket ugye rendszeresen üzemszerűen használunk ugye egy városi használatban igen intenzíven, vagy akár autópályán is, addig egy elektromos autónál rekuperáló üzemmódban gyakorlatilag a fékek kopása az gyakorlatilag elenyésző. Akkor igen nagy különbségek jöhetnek még.
És a óradíjban mi a különbség?
A rezsi óradíjban ugye megjelennek azok a fejlesztési, beruházási és oktatási költségek, ami még, ha megnézzük, a gépjármű piacnak pár százalékára kell, hogy kiterjesztve legyenek.
Vagyis?
Ott még jelentősen magasabbak ezek az óradíjak.
Hol? Tehát egy az elektromos autónál?
Az elektromos autónál körülbelül egy olyan 30-40 százalékkal magasabbak az óradíjak, mint egy hagyományos belső égési motoros gépjárműnél.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Bálint Pétert, a Porsche Pest Service igazgatóját hallották.